Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második részében a színházi a főszerep, de jazzkoncertet is ajánlunk, és a hét mozi premierjeit is megismerhetik. A mikrofonnál Vindi Südit, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Alföldi Róbert és Jordán Tamás szereplésével mutatták be az Utolsó óra című darabot a Rózsavölgyi Szalonban. Az előadásról Seres Gerda kérdezte Jordán Tamást.
Az alapkérdés benne, ugye most avval kezdem, ami körül forog a dialógus, hogy van Isten vagy nincs Isten, valamint hogy létezik az, hogy valaki 40 éves korában a meggyőződés és ateizmusát fölcseréli nagyon mély Isten hitre. Ezzel a kérdéssel valamilyen szinten mindenki birkózik. Nagyon érdekelt az, hogy milyen együtt játszani a Földivel, akivel még nem játszottam együtt színpadon soha. Ezen kívül pedig, ami talán érdekes lehet ma, hogy szöges ellentétet valló nézetű emberek hogyan tudnak egymásra kíváncsiak lenni, és hogyan tudnak úgy beszélgetni, hogy meghallgatják a másikat, értelmesen válaszolnak, és a hang nem, az teljesen, hogy úgy mondjam, európai és elfogadható. Ez hiányzik.
A történet arról szól, hogy a halál előtt álló, a szájrákkal küszködő Freud magához hívja ezt az írót. Kiderül a darabból, hogy valami olyat írt róla, amivel őt megsértette, vagy az ő tanainak ellentmondott. De mégis mit gondol, miért hívja magához? Nekem egyáltalán nem úgy tűnt az elején, hogy mondjuk nagyon szeretné meggyőzni, vagy igazán fontos számára, hogy ez az író belássa, hogy nem volt igaza.
Ezt szerintem tudja, hogy nem fogja tudni meggyőzni, mint egy, hát a másik is, hogy a Ruiz professzor sem hiszi, hogy a 83 éves rajdot Isten hitre lehet bírni. És igazából nem hiszem, hogy sértett lenne. Egyszerűen kíváncsi erre az emberre. Az írásai fölkeltették az érdeklődését, és szeret elbeszélgetni erről a kérdésről, ami az én személyes véleményem, és a darab talán nem beszél erről, de én, hogyha így belebújok ebbe, mégiscsak foglalkoztat az, hogy olyan a 83 éves halála előtt néhány hónappal lévő ember szájrákkal küszködve, nem merül le benne az, hogy azért hátha. Miközben nagyon harcosan beszél az Isten tagadásról, nem lehetetlen, hogy azért ott motoszkál a kis bukaracska a fejében.
Nagyon különleges a tér, rendkívül intim, eleve kevesen férnek be, illetve úgy is játsszák, hogy bejátsszák az egész teret, sokszor a nézők feje fölött átbeszélve egymással.
Hát ez a Rubinak újdonság, nekem meg régi mániám, ugye a Merlinben is hasonló dolgok voltak. Én imádom azt, hogyha szoros kontaktus van a nézőkkel, akár úgy, hogy szinte egy széken ülünk, mint szereplők. Tehát én ezt a helyzetet, ami itt nagyon jót tesz a darabnak, én ezt megszoktam és szeretem. Nem is tudom elképzelni ezt a darabot kukucska színpadon megrendezve. Ez így jó ebben a térben. Még úgy is, hogy közben kávéházi asztalok vannak, és még lehet, hogy valaki megissza a maradék tejáját, vagy a sütemény utolsó darabját még lenyeli, miközben mi már játszunk. Ez engem egyáltalán nem zavar.
Jordán Tamás színművészt hallották. A Rózsavölgyi Szalon eheti másik bemutatója a Lévai Katalin önéletrajzi regényéből készült Párnakönyv című előadás. A válással végződő fiatalkori szerelmi történetről Fehér Anna Magda kérdezte Dicső Dániel rendezőt.
A Párnakönyv a 80-as években játszódik, és Lévai Katalin saját személyes története ez, aminek főszereplője egy nő és egy férfi. Név nélkül szerepelnek a darabban, de ezt mindannyian tudjuk, hogy ez Katinak a fiatalkori szerelmének a története, ami körülbelül 10 évet ölel fel. Ebből következőleg ugye mi nagyon kis szereteit látjuk csak a színpadon ennek a kapcsolatnak. És egy fordított dramaturgiával dolgozik az előadás, mert ott kezdődik a darab, ahol ez a kapcsolat véget ér, tehát a válóper az első jelenet, amit látunk, és az első randevú, kettők első találkozása pedig a mi előadásunknak a vége. Így hát ugye bármennyire is egy szomorú történetet látunk, mégis a végén ugye happy end-el zárul a történet. Arról szól ez a Párnakönyv, hogy egy mondatban megpróbálom megfogalmazni, hogy két ember hogyan próbálja meg alakítani egymást kapcsolaton belül, és hogy ez sikerül-e, és képesek-e alkalmazkodni egymáshoz, és mi van akkor, ha az egyik fél nem képes mondjuk elfogadni ezt a fajta változást, mondjuk 10 év alatt egy párkapcsolatban történik, és hát itt ugye az a felállás, hogy a lány, a nő az elején fiatal, nincs kimondva a kora, de 21-22 éves, és ugye a 10 év elteltével 31 néhány éves lesz, a férfi egy picit idősebb nála, és így a kislányból egy érett nő lett, aki szereti még mindig ezt a férfit, de egyszerűen a férfi nem tudja elfogadni, hogy a kislányból nő lett, és már nem tudja ugyanúgy viszont.
Ahogy ön is említette, Lévai Katalin személyes történetéről van szó, és ő maga alkalmazta színpadra saját regényét, és külön érdekesség, hogy játszik is ebben az előadásban narrátorként. Földes Eszter és Németh Kristóf mellett ő a harmadik szereplő. Mennyire lett személyes maga az előadás?
Kati, nem is mondanám, hogy játszik benne, a Lévai Kati a narrátora ennek az előadásnak, hogy a visszaemlékező írónő szerepében van ő, de ő saját magát játsza, a saját ruhájában van, a saját gesztusait és a saját hanglejtését használja, tehát semmiképp sem arra kell gondolni, hogy ő mint itt színésznő jelenik meg. De sokkal inkább személyessé tesz így az előadás, és tényleg most próbáltuk ki először, milyen az, amikor nézők ülnek a nézőtéren, és nagyon jól működött, azt vettem észre, hogy a Kati személye, aki kifele szól a nézőket, aki tényleg nekik tud mesélni, és ezáltal egy sokkal bensőségesebb, sokkal intimebb helyzet jön létre, és ugyanígy ő az Eszterrel, Földes Eszterrel, aki ugye az előadásban a nőt játsza. Vannak bizonyos pontok, amikor ők össze tudnak kacsintani, amikor összetalálkozik a gondolatuk, akkori önmagát látja Kati viszont, és erre különböző reflexiók vannak, ami egy-egy apró kis mondattal még ezt megerősítik.
Dicsó Dániel rendezőt hallották. Ágota Kristóf a Nagy Füzet című regényét, egy ikerpár történetét mutatja be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében a Szkénné Színházban. Fehér Anna Magda kérdezte Krisztik Csaba színművészt, az előadás egyik főszereplőjét.
Ez a két fiú folyamatosan tanul, egymástól, az élettől, különböző helyzetek elé kényszerítik saját magukat, annak érdekében, hogy megerősödjenek, legyen az a szülőktől való elválás, vagy legyen az konkrét fizikai fájdalom, amit egymásnak okoznak, vagy másoktól kapják, idegen emberektől, vagy a saját nagymamájuktól. Ezekre a helyzetekre készülnek föl, vagy mint például a gyilkolás, ami mindenkinek a gyerekkorában talán eljön ez a nagy kérdés, hogy az mi tulajdonképpen, és ezeknek a folyamatos felfedezése történik az egész darabon keresztül. Nagyon sok apró jelenet követi egymást, nagyon tömör, szárazon megírt jelenetek, amiben rengeteg érzelem van.
Fontos momentuma ennek a történetnek, hogy a második világháborúban játszódik Magyarországon, egy kis faluban. A háború hogyan jelenik meg majd a színházi előadásban?
A háború végig kíséri a két gyereknek az életét. Tulajdonképpen a műben nem jelenik meg konkrétan a második világháború. A háború jelenik meg, általában véve. Se tudjuk meg, hogy ez Magyarországon játszódik, ez csak egy háttérinformáció. De a műben ez nincs benne konkrétumban, ettől is válik hihetetlen érdekessé az előadásmód, mert egy csomó minden lebegtetve van, a néző gondolja tovább.
Nagy Norberttel alakítják a testvérpárt, a test és a szellem edzése alapmotívuma a regénynek, ahogy ön is említette. Fizikai színházi előadásban mutatják be ezt a történetet. Maga ez a műfaj mit takar, vagy hogyan jelenik meg az előadásban?
Fókuszál a testre. A test fogalmaz, mintha egy párbeszédet hallanánk. A test mesél el egy jelenetet, kiszolgálja a szövegnek az erejét, megpróbál hangsúlyokat fektetni egy adott jelenetben. Ez mindig változik attól függően, hogy az adott jelenet mit kíván meg. A néző teljesebb képet kapjon magáról a műről, és egy expresszív érzelmi töltettel gazdagodjon.
Ökrös Csaba jegyzi az előadás zenéjét, milyen lesz a zenei kulissza?
Szerintem csodálatos. Az Ökrös Csaba egy nagyon különleges művész, a népzenéből táplálkozik, de természetesen ez hozzáteszi a saját személyiségét és a saját gondolatait. Végig itt volt velünk a próba folyamat során, ennek alapján inspirálódott, és aztán hozott bizonyos zenei motivumokat, sokat improvizált, azután pedig ezek konkretizálva lettek. Ez egy párbeszéd lesz tulajdonképpen a színház, mi színészek, és a mű, és az ő zenei világa között. A fizikai színház ezt a teljes ötvözetet próbálja feltenni a színpadra. Tánc, test, a szöveg, a prózai színház, a képzőművészet és az abstrakció és a zenének egy különleges ötvözetét.
Krisztik Csaba színművészt hallották. Centrál Jazz Pódium néven két hetente jelentkező koncertsorozatot indít a 125 éves Centrál Kávéház. Február 28-án Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész és Kőszeg Imre dobos közös fellépése indítja a sorozatot. A részletekről Ola András kérdezte Malosik Róbertet, a sorozat szerkesztőjét.
Az alapötlet Somodi úrtól, a Centrál Kávéház tulajdonosától származik, aki visszanézett most a 125 éves évforduló kapcsán, hogy eddig ott milyen zenei programok voltak. A 30-as, 40-es években bevett szokás volt, hogy a kávéházakban zene szólt, vagy cigányzene, vagy egy száz zongorista, vagy én mondtam neki, hogy voltak olyan felállások is a kávéházban, hogy zongora dob. Ezért gondoltam azt, hogy a Szakcsi-Kőszegi duó az a magyar jazz élet két nagy veteránja, és ők be tudják azt pontosan mutatni, hogy milyen volt a 30-as, 40-es évek hangulata, még hogyha ők nem is abban a modorban játszanak.
A február 28-ai koncertet követően kik lesznek azok az előadók, akik a tervek szerint vendégei lesznek a jazz pódiumnak a Centrál Kávézóban?
Két hetente csütörtök esténként lesznek ezek. A következő páros is elég jó nevű Vukán György és Berkes Balázs Bőgős. Utána pedig lesz egy énekes házaspár, az itt élő kubai énekesnő Elza Valle és férje Vinant Gábor újszerű programmal lépnek föl, a cappella duó hangszer kíséret nélkül, hogy ma feltörekvő fiatalok is képviseljék ebbe a sorozatban magukat. A Balog ikreket tettem be az április 11-i programba, a gitáros Roland 2010-ben megnyert a Montreux-i Jazz Fesztivál gitárversenyét, a Iker testvére, a zongorista Zoltán pedig a következő évben ugyanezen a Montreux-i Jazz Fesztiválon a harmadik helyezett lett, és elhozzák Zoltán feleségét Rontó Kittit énekelni, és az öt részesre tervezett sorozat befejező estjén is lesz énekhang, az 50 év után Amerikából hazatelepült Tommy Vig fogja prezentálni azt a koncertet vibrafonon, az énekes Mia Vig lesz a partnere. A tervek szerint, amennyiben ennek az öt koncertnek kiemelkedő sikere lesz, májustól akár a heti rendszeresség is be fog okozódni itt a jazz pódiumon.
Malosik Róbertet, a Central Jazz Pódium program szerkesztőjét hallották. És végül a hét mozipremierjeiről Ola András összefoglalóját hallják.
Tavaly nagyrészt Budapesten forgatott filmjében ötödik alkalommal tűnik fel a vásznon Bruce Willis John McClane New York-i rendőrnyomozó szerepében. A kiégett zsaru ezúttal Moszkvában bajba került fia segítségére siet, aki CIA ügynökként uránnal kereskedő terroristák nyomát kutatja.
Szóval ezért vagy? Megjött a falu 007-es ügynöke személyesen.
A Die Hard drágább, mint az életed, az első kritikák alapján nyújtja mindazt, amit egy akciófilmnek nyújtania kell. Látványos robbanásokat, pörgős akciókat és jó poénokat. Azonban Bruce Willis kiégett és megöregedett karaktere sokak számára már nem idézi azt a John McClane-t, aki miatt megkedvelték annak idején a sorozatot. Akik számára mindez csalódást jelent, vigasztalódhatnak a Moszkvát alakító Budapest helyszíneivel, valamint Árpa Attila, Gangsta Zoli, Növényi Norbert vagy Kamarás Iván feltűnésével a kisebb epizód szerepel.
J'étais condamné à ne jamais partager ma vie avec aucune femme. Je sais, ça peut paraître complètement dingue.
A Bálint nap hangulatához jobban illeszkedő alkotásért hova lenne érdemesebb fordulni, mint a franciákhoz, akik az Életem szerelme című vígjátékkal képviseltetik magukat a hét premierjei közt. A film főhőse egy olyan párterapeuta, aki minden barátnőjére szerencsétlenséget hoz. Legújabb partnere Joanna azonban úgy tűnik, a bosszantó vagy éppen szórakoztató kellemetlenségek ellenére is kitart mellette.
What do you think about? I think she's very pretty. You can break his heart.
A szerelmi téma klasszikus irodalmi feldolgozását Charles Dickens Szép remények című regényének legújabb angol filmes adaptációja szolgálja. Az árva pip felemelkedésének és reménytelen szerelmének történetét a brit színjátszás ifjú tehetségei, a múlt héten bemutatott most jóban látott Jeremy Irvine és a Borjack című tévésorozatból ismert Holiday Geringer viszik a vászonra.
I like you.
You don't know anything about me.
Végezetül a szerelmes tini fantasy kedvelői a Beautiful Creatures lenyűgöző teremtmények című filmre válthatnak egyet, amely Kémi Garcia és Margaret Stoll azonos című bestsellere nyomán készült. Az álmos amerikai kisvárosban élő gimnazista Ethan életét a közösségével együtt felbolygatja egy új jövevény Léna érkezése. A kettejük közti vonzalmat a kisváros rosszállásán túl a Léna családját körüllengő sötét erők is beárnyékolják, amelyek sorsdöntő választásra késztetik a lányt közelgő 16. születésnapján. Olá András, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András, és a felelős szerkesztő Lendvai Szabos nevében is búcsúzik a műsorvezető Vindi Sülit.
Kulturális híreket hallottak.